25. Az esküvő. A vendégek éjjeneztek. Liam, a szigetek királya, toasztot mondott a vőlegényre és a menyasszonyra. Amos vigyorogva állt. Szinte felismerhetetlenné varázsolta a hivatalos udvari öltözék, a zsinóros elejű ing és a mélyen felvágott kabát, amely ebben az évben vált divatossá a felsőbb körökben. Csak imádott Alíciája könyörgésére vette rá, hogy a legjobb formáját mutassa ebben az ostoba kinézetű vacakban, ahogy ő nevezte a ruhát. A másik választása az admirálisi uniform is lett volna, amit még jobban utált, így engedett a nő kérésének, és divatos öltözékben jelent meg. Nicholas a főasztalnál ült a krondori palota bankettermében. Jobbján a nővére, Elena és a férje beszélgetett Erlanddal, az egyik bátyjával, illetve Erland feleségével, Genevieve hercegnővel. Borik, Erland ikertestvére a saját hitvesével, Jászminnal társalgott, Alicia pedig figyelmesen hallgatta őket. Nicholas édesanyja kis híján elájult a meglepetéstől, amikor látta, hogy a legkisebb gyermeke besétál az udvarba, mégpedig anélkül a bicegés nélkül, amelyet egész életében megszokott. A fiú is csak ekkor ébredt rá, hogy az utolsó csata során annyira lefoglalta, hogy mindenre felkészüljön, hát ha a dolgok rosszra fordulnak, hogy egyáltalán nem fájt a lába, vagy legalábbis fel sem tűnt neki. Akkor azt mondta erre, hogy most már teljesen meggyógyult. Hónapokig tartott az esküvő megtervezése, és hogy mindenkit meghívjanak Krondorba. A király is eljött Rillannomból, és még Aruta előtt megérkezett. A hírek végül akkor érték el Krondor nagyhercegét, amikor Bellamy, Kárz bárója utána küldött egy kis hajót szabad kikötőbe, ahol Aruta flottástul várakozott. Amosnak majdnem igaza volt. Aruta csak egy saját magával folytatott, keserves küzdelem után döntött úgy, hogy nem követi a fiát és társait. Amikor Aruta visszatért Krondorba, Nicholas és Amos az egész történetet elmesélte nekik, a pusztítástól kezdve egészen a két hajó határszéle melletti elsüllyesztéséig. Liam külön futárt menesztett a varázsló szigetre, hogy megnézze, felelhető-e Pag, Nicholast és Borikot pedig Szetanomba küldte, mivel ezzel a feladattal csak a királyi család tagjait bízhatta meg. Nicholas és a bátyja két héttel később tért vissza azzal a hírrel, hogy Szetanomban minden rendben van, és Nicholas elmesélte, ekkora áhítattal töltötte el az ál orákulumával történt találkozás. Meglepetésre az életkristály sehol sem látszott, kiderült, hogy Pag egy mágikus időtorzítás segítségével rejtette el a követ. Nicholas azonban az átélt veszélyek hatására tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a kristály mennyire sebezhető. A varázsló szigetről azzal érkezett vissza a küldönc, hogy Pag Gattison a helyettesén keresztül azt üzeni, hogy az esküvőre csatlakozni fog hozzájuk. Időközben a vendégek összegyűltek és megkezdődött az ünnepség. Nicholas időtlen idők óta most érezte magát először felszabadultnak. Aznapi kísérőjére pillantva elmosolyodott. Jasha szépen alkalmazkodott az udvarhoz, és egyre jobban beszélt a királyság nyelvén. Az udvarhölgyekkel is jól boldogult. A sebesült szolgálója felépült, és Anthony mágiája segítségével a forradások többsége is elmúlt róla. A másik három lány hamar a fiatalok érdeklődésének keresztüzébe került. Az a pletyka terjedt el róluk, hogy a távoli földről érkezett öt nővér, egy nagyhatalmú herceg lánya, ők pedig nem cáfolták a híresztelést. Marcus az apja és a húga között ült, utóbbi Anthony kezét szorongatta. Marcus igyekezett nem venni tudomást arról, hogy Abigail időnként szemezik egy kicsit a csinosabb udvaroncokkal. Nicholas azt is észrevette, hogy Abigail már majdnem nyíltan flörtöl Rán hercegének másodszülött fiával, Elena sógorával. Martin herceg megöregedett. A haja szinte teljesen megőszült, de büszke test tartása és ruganyos léptei is eltűntek. Amire a kor nem volt képes, azt megtette helyette a fájdalom. Nicholas szomorúan konstatálta, hogy nagy bátyja élet öröme a feleségével együtt meghalt. Már azt fontolgatta, hogy visszavonul, és Marcusra hagyja a hercegséget. A fiú tudta, hogy a király, Aruta és Martin előtt még hosszú beszélgetés áll, és csak azután engedélyezik ezt a lépést. Ugyanakkor Martin láthatólag megkönnyebbült, amiért visszakapta a gyermekeit. Megpróbálta kifejezni háláját Nicholas előtt, de ezzel csak mindkettőjük számára kellemetlen pillanatot szerzett. A fiú ekkor döbbent rá, micsoda kínokat állhatott ki a nagybátyja, amíg hírt nem kapott a gyermekeiről. Csak annyit tudott dadogni feleletképpen: te is ezt tetted volna az én helyemben. Martin könnyekkel a szemében bólintott, aztán megölelte unoköcsét. Nicholas tudta, hogy még ez a nyílt érzelem nyilvánítás is mennyire nehezére eshetett. Nicholas-t Abigail kacagása riasztotta fel merengéséből. A fiú hátrahajolt, és ias a háta mögött odaszólt Harrynek. Mit gondolsz, meddig tart Marcusnak, amíg megbírkozik ezzel a dologgal? Harry elvigyorodott. Szerintem pillanatnyilag még hálás is lenne, ha valaki lecsapná Abbyt a kezéről. Brisa bokárúgta a fiút az asztal alatt. Ti ketten? Hagyjátok ezt abba! Iassa elmosődött. Abby csak biztos akar lenni benne, hogy Marcus nem veszi kész ténynek a kapcsolatukat. Az a fiú volt az első szeretője, de azért nem szeretné, ha úgy néz neki a dolog, mintha nem választhatna akár mást is, nevetett fel. Végül alig, ha nem, össze fognak házasodni, hiszen tényleg szeretik egymást. Egész jó képű a fiú a maga zordon módján, sandított Marcusra. Kicsit hasonlít az édesapádra, pillantott aztán Nicholasra. De mindkettejükből hiányzik a te kedvességed. Aztán játékosan hozzátette. Azon kívül hiányzik belőle a te képzelőerőd. Nicholasban volt annyi tisztesség, hogy elpirult. Aztán elfelhősödött az arca. De honnan? Abby mesélte. Az első alkalom után muszáj volt beszélni a dologról valakivel. Nektek férfiaknak furcsa fogalmaitok vannak arról, miről csevegnek a nők, amikor nem vagytok mellettük. Nicholas a kezébe temette az arcát. Szegény Marcus. Aztán riadtan elkerekedett a szeme, amikor Brisára és Iasára nézett. Na és mi a helyzet veletek? Brisa elvigyorodott, de nem felelt. Néhány pillanat után Nicholas nem tehetett róla, de visszavigyorgott. Az egykori utcakölyök elbűvölően nézett ki. Sötétvörös haja az út során eléggé megnőtt ahhoz, hogy Anita és szolgáló lányai konyba rendezhessék a feje tetején, aztán ezüsttel és gyöngyökkel díszítsék. Külön neki készült mély zöld ruhát viselt, amely előnyösen kiemelte hibátlan bőrét és a szeme színét. Iasa sötétkék ruhát választott, és ebben könnyedén vetekedhetett az udvar legszebb hölgyeivel. Még mindig arról beszélt, hogy keres magának egy gazdag férjet, de Nicholas észrevette, hogy nem nagyon siet a dologgal. Miután lezajlott a vacsora, Borrik odajött hozzá, és fivére vállára tette a kezét. Rád várnak, kisöcsém, meg a barátnődre a család magánlak részében. Aztán Harryre pillantott. Önt is elvárják, úrfi. A hölgyével egyetemben. Miközben a vendégek kezdtek kitódulni a banketről, némelyek hazakocsiztak a városba, mások visszatértek a számukra biztosított vendégszállásra. A király családja is összegyűlt. Mivel minden unoka testvér, nagynéni, nagybácsi, sógor és sógornő jelen volt a családi összejövetel, épp olyan zsongó tömegnek bizonyult, mint az egész lakodalom. Amint belépett a nagy terembe, oda biccentett nagynénjének, Carlinnak, aki még mindig bájos, habár már őszülőhajú asszony volt. A férje Lauri, Salador herceg rámosolygott és kacsintott Nicholasra. A fiú tudta, hogy Lauri még az éj leszállta előtt a figyelem középpontjába kerül, amikor énekelni és zenélni kezd a vén lanton, amelyet mindenővé magával hurcolt. Bár nem volt többé ifjúkora elbűvölő lantosa, dalával még mindig órákra elszórakoztatott bárkit. Lánya és két fia az egyik sarokban üldögélt, csak az alkalomra vártak, hogy kimenthessék magukat, és néhány fiatal udvaronc társaságában a városba szökjenek. Nicholas jóval idősebbnek érezte magát náluk, mintha 10 évet öregedett volna az elmúlt 1 év során. Günther, Ram hercegének legidősebb fia, az édesanyja mellett ülő Elena kezét szorongatta. Első gyermeküket várták, és a teresség végére járva az asszony szinte kivirágzott a boldogságtól. Anita már alig várta az unokája érkezését, és valószínűleg a tervezetnél sokkal tovább Krondorban tartja majd a családot. Borik és felesége Jászmin hercegnő lépett be, és utánok bezárták az ajtót. Több kisgyerek is hiányzott, akikről úgy ítélték, hogy túl nyűgösek, vagy mozgékonyak lennének a kisebb, de így is hosszú családi ünnepség alatt. Kezdett késő lenni. Hamarosan Borik és Jászmin két idősebb gyermekének is ágyban lesz a helye. A családon kívül Harryt, Brisát, Iasát, Abigailt, illetve az ő édesapját, Bellamy bárót is meghívták. Kárs és Crydy újjáépítését Bellamy két fia felügyelte. Kitárult egy másik ajtó, és Nakor lépett be rajta. Mesés kék köntöst viselt, amelynek hatalmas csukjáját bonyolult ezüst és fehér minták díszítették. Mögötte egy feketébe öltözött férfiú érkezett, karján egy gyönyörű, aranyhajú asszonnyal. Nicholas és Harry felpattantak, majd leesett az álluk a csodálkozástól. Pág? Rihanna? tátogott Nicholas, de végül csak összeszedte magát. Lady Rihanna, micsoda öröm, hogy látom. A gyönyörű, mégis szokatlan arcvonású asszony a fiúk felé biccentett és mosolyt váltottak. Következőnek a rendkívül magabiztos kinézetű Praichetas és az elegáns Vajashia lépett be. Utolsónak Kalisz érkezett, és mögötte ismét bezárták az ajtót. A kora ellenére fenséges, hatalmat sugárzó király megállt az óriási kandalló előtt, amelyet, tekintettel a forró nyára, nem gyújtottak be. Szőke hajába egy-egy száltól eltekintve nem vont még őszcsíkokat az idő, inkább csak egyre világosabb színűvé, majdhogy nem fehérré vált arca azonban visszatükrözte a hivatalával járó megpróbáltatásokat. Liam megkönnyebbült sóhajjal vette le aranykoronáját. Ezekért a bensőségesebb pillanatokért élünk, nézett a feleségére, Magda királynéra. Ahogy elmosolyodott, szinte elröppentek róla az évek. De most végre mi? Megint én lehetek egy kis időre. Martin és Aruta oda mentek hozzá, előbbi még mindig sántikálva a sérülése miatt. Egy hordár lépett be, és fogta az ajtót, amíg a társai rengeteg kancsó bort hoztak be. Liam kivárta, amíg mindenki töltött magának, aztán megszólalt. Sokan hallottak arról, mi folyt az elmúlt évben a távoli partokon. De közületek is csak néhányan tudják pontosan, mi történt. Egy dolgot azonban mindenképpen tudatnom kell veletek, az unoka öcsém, Nicholas herceg jelentős tetteket vitékez. Szünetet tartott, amíg mindenki a fiúra nem nézett. Küldetése során, amelyben az unoka testvére és más jogtalanul elraboltak után eredt, a fél világot körül hajókázta, és bár nem volt sok remény, ő mégis visszatért azokkal egyetemben, akiket meg tudott menteni. Bár szerettem volna ezt a köszöntőt korábban elmondani, hogy a birodalom minden polgára értesülhessen erről a hihetetlen tettről, az azonban Amos és Alicia pillanata volt. Ezért hát jobbnak láttam, ha megvárjuk, amíg mi, a család és Nicholas barátai egyedül maradunk. Így most ajánlom ezt a tosztot Nicholasnak, aki büszkeséget és dicsőséget hoz a Condoin névre. Nicholasra, mondta mindenki, és az egybegyűltek kiürítették a kupájukat. Miközben a szolgák elhagyták a termet, Nicholas észrevette, hogy továbbra is minden tekintet rászegeződik. Elvörösödött, nyelni is nehezére esett, és félt, hogy mindjárt könnybe lábad a szeme. Megköszörülte a torkát, aztán így szólt. Mindenkinek köszönöm. Aztán megszorította ijas a kezét, és folytatta. De amit én tettem, az nem sikerülhetett volna számos jó ember, férfiak és asszonyok segítsége nélkül. Közülük sokan nem lehetnek ma itt közöttünk. A hiányzó barátokra, emelte fel a kupáját. A hiányzó barátokra, ismételte mindenki, és ittak. A kisebb összejövetel hamarosan a családról és ismerősökről beszélő csoportokra bomlott. Leginkább az idősebb családtagok hogy létéről, vagy a gyermekek növekedéséről beszélgettek. Nicholas kicsit meglepte, hogy hiába van olyan rengeteg ember jelen, az egész alig különbözik bármely más család összejövetelétől. Pug odalépett a fiúhoz, és félrehúzta őt egy csöndes sarokba. Azóta ez az első alkalom, hogy beszélgethetünk, Nicholas. Te mindent megtettél, amit bárki elvárhatott tőled, sőt, többet. Köszönöm. Gondolom, van néhány kérdésed, folytatta a mágus. Dahakon? Végleg halott, felelte Pug. Veszedelmes volt, de azzal, hogy lefoglaltam néhány hónapig, amíg utaztatok, meggyengítettem az erejét. A maradék nagy részét pedig akkor használta el, amikor azzal a hajóval követett benneteket. Riannával már képtelen volt megbirkózni, amint Kalisz megzavarta azzal a fanyillal. Na, akkor mutatta meg, hogyan kell csinálni, mosolyodott el Nicholas. Meglepődtem, hogy Riannát is magaddal hoztad. Pug visszamosolygott. Ez is a neveltetése része, mondta halkan. Az ő fajtájának nem olyan könnyű embernek látszani. Nicholas megkereste a tekintetével Riannát. Vajashia éppen vele beszélt, a férfi minden művész ilyen megtervezett mozdulatán és arckifejezésén látszott, hogy el akarja csábítani a nőt. Úgy tűnik, most is épp tanul valamit. Nem annyit, mint az a fickó, ha Rihanna hajlandó lesz elosonni vele, mosolygott Pug. Vannak az emberi viselkedésnek olyan részletei, amiket egyelőre még nem ért. Hiába a kora és a hatalma, legtöbb szempontból még mindig kislánynak számít. Kérdezhetnék valamit? Mondta Nicholas. Mit? Amikor először a szigetedre érkeztem, mennyit tudtál már abból, ami később megtörtént? Egy keveset. Azután még jobban lehalkította a hangját. Üzenetet kaptam Al orákulumától, hogy egy minta mostanság fog lezárulni. Rengeteg lehetséges végkimenetele lehetett, attól függően mit teszünk. Elpusztíthattam volna a támadókat, ha tudom, hogy jönnek, de akkor nem tudtam volna meg, hogy a pantatiánusok is belebonyolódtak az ügybe, meg hogy milyen veszélyes járványt terveztek. Ha az elrablottak után eredek, akkor talán az a néhány is elpusztul, akik így életben maradtak, a kígyó emberek pedig egyszerűen új minták után nézhettek volna a ragályhordozók számára. Van itt valami, amit nem értek, kezdte Nicholas. Minek kellett ennyit bajlódni a dologgal? Miért nem küldtek egyszerűen néhány megfertőzött lényt Krondorba? Mert ha kitört volna a járvány a városban, Csillagdokk és a templomok minden mágikus talentuma azon dolgozott volna, hogy megmentsék a nagyherceget és a legfőbb minisztereit. Ez a vezetés túlértékes. De ha a járvány a palotában tör ki, képzel csak el a zűrzavart, ha az apád, az összes tanácsadója, a rangidős parancsnokok, a legfontosabb cévezérek és kereskedők mind-mind a legelső áldozatok között vannak. Nicholas bolintott. Tehát ezért hagytad, hogy kövessük őket és kiderítsük a tényleges tervet? Gondoltam, az lesz a legjobb, ha lefoglalom a leghatalmasabb varázslójukat, aztán rátok bízom a terv többi részének a tönkretételét. Éreztem, hogy te leszel a sötét összecsapás középpontjában, és akkor megerősítette ezt a hitet bennem. Micsoda izgalmas egy elme! Nézett hátra a válla fölött. Megpróbálom rábeszélni, hogy térjen vissza velem egy időre a varázslószigetre. Nicholas felsóhajtott. És mi van Lady Clovisszal? Annak alapján, amit Nakor mesélt róla, nagyon valószínű, hogy ott lapul valahol és cselszövésző. Alig, hanem nem utoljára találkoztunk vele. Nem vagy a pantatiánusokkal, tette hozzá a fiú. Pág a fiatal nagyhercegre nézett. Nem először tűnik fel a tekinteted, apádon is épp elégszer láttam. Na, ide figyelj! Egy napon valakinek fel kell számolnia azt a fenyegetést, amit jelentenek, de senki sem mondta, hogy az a valaki te leszel. Már így is többet tettél, mint amennyi egy embernek egy életre kijár, somolygott. Aztán egy csoportban tereferélő fiatal nőre pillantott. El akarod venni szíved hölgyét? Nicholas elvigyorodott. Néha már-már azt hiszem, néha pedig nem. Gyakran beszél arról, hogy keres magának valami gazdag férjet, mert nem hiszi, hogy apám vagy a király engedélyezne egy ilyen házasságot. Aztán lejjebb halkította a hangját. Az igazat megvalva, olykor szeretném, olykor viszont én magam nézek körül a szóba jöhető gazdag férjek után. Ismerős érzés, kacagott fel Pág. Amikor még fiatalabb voltam, én is gyakran így éreztem Carlin nénéddel kapcsolatban. A Lauri bácsi tud erről, kerekedett el a fiú szeme. Mit gondolsz, ki mutatta be őket egymásnak? Vágta rá Pág. Ekkor a király szólalt meg. Egy bejelentést kell tennem. Amikor mindenki felé fordult, így folytatta. Harry Ludlandur tájékoztatott, hogy a fia Harry nősülni készül. A szobában éjjenzés és taps hangzott fel, és a nők brisa köré gyűlve sorra megölelték a lányt. Nicholas és Pug odatolakodtak a piruló Harryhez, aki a gratulációkat fogadta. Te gazember! Rázta meg a kezét nevetve Nicholas. Egy szót se szóltál a dologról. Harry előre hajolt, hogy csak a barátja hallja, amit mondani akar. Egy kisebb gróf, középső fia vagyok. Muszáj volt megkérnem, mielőtt még valami gazdag hercegfi elhalásza előlem. Gondoltad volna, amikor először találkoztunk, hogy ilyen gyönyörű lehet? Nicholas nem szállhatott vitába ezzel az érveléssel. Azon kívül gyerekünk lesz, súgta a fülébe Harry. Megkérjem Lion bácsit, hogy ezt is jelentse be? Kérdezte nevetve Nicholas. Harry grimaszolt egyet, és feltette a kezét. Ezzel sírba vinném apámat. Köszönöm, de inkább várunk egy-két héttel az esküvő utánig. Mikor lesz? A körülményeket tekintve azt hiszem, minél hamarabb. Nicholas nevetve egyetértett. Ekkor ismét Liam szólalt meg. Öcsém, Aruta szeretne szólni! A nagyherceg ritka mosolyai egyikével az arcán megszólalt. A fiam és Harry... Amos nyomatékos torok köszörülésére Aruta hozzátette. Trask admirális segédletével az első új földterületet csatolta hazánkhoz, amióta nagyatyám Elfoglalta a távoli partokat. Hozzá kell tennem, rendkívül kellemes módon vérontás nélkül tették ezt. Emelte üdvözlésre kupáját. Mivel mostantól fogva kormányzóságra lesz szükségünk szabadkikötőben, fivérem engedelmével ezennel kinevezem Harryt, aki korábban a fiam fegyvernöke volt, szabadkikötő és az Alkony szigetek új kormányzójává. És ezzel egyidejűleg a nagyhercegi udvar bárójává emelkedik, fűzte hozzá Liam. Ismét gratuláltak Harrynek, aztán Aruta maga mellé intette Nikolást. Hát veled mi legyen? Kérdezte legkisebb fiától. Van valami ötleted, hogy mit szeretnél csinálni? Most már nem nagyon küldhetlek vissza Crydee-be aprótkodni. Nem igaz? Már gondolkodtam a dolgon, apa. Azt hiszem, szívesen visszatérnék a tengerre. Szeretnék egy hajót. Amos felkacagott.
Én mondtam Arutának, hogy biztosan át akarod venni a munkámat most, hogy nyugdíjba vonulok.
Még nem igazán készültem fel rá, hogy admirálisnak hivassam magam, Amos, nevetett a fiú is.
A szabadkikötőn átfolyó áruforgalom révén Kársz is hamarosan fő kereskedelmi központtá válik, hiszen az a távoli partok legjobb kikötője. Rengeteg gonosz ember próbálkozik majd meg a kalózkodással, úgyhogy sok erős emberre lesz szükségünk odakin a nagy hajók hátán.
Azt tervezzük, hogy állandó osztagot állítunk fel szabadkikötőben, magyarázta Aruta.
Amosnak igaza van. Ezzel az idióta szabad kereskedelmi egyezménnyel, amit kötöttél, három nemzet minden kalmárja, kalóza és csempésze a szigetek körül fog olálkodni. A te Patrick Duncastled elég megbízható fickónak látszik, ha fejeket kell betörni, szóval alkalmas a király fő serifjének. De adminisztrátorokra is szükségünk lesz, ezért küldöm oda Harryt. Amos szerint tökéletesen alkalmas arra, hogy kereskedőkkel és tolvajokkal tárgyaljon.
Így igaz,
helyeselt az admirális.
Ha ismét ki akarnék hajózni, minden teketória nélkül őt is magammal vinném. Első osztályú beszerző, és kifejezett érzéke van a vitás kérdések elrendezéséhez. Prisa pedig nyilvánvalóan nagyon jól kiismeri magát abban a városban.
Akkor hát rendben, mondta Aruta a fiának. Elküldöm a királysast szabadkikötőbe, hogy csatlakozzék a másik kettőhöz, amit ott hagytam. Megkapod az áhított kapitányságot, és te leszel a felettese annak a kalóz csapatnak, amit Fecske William szervez oda át. Annak alapján, amit hallottam, igazán odaillesz majd a banditák élére, minthogy nemrégében magad is megpróbálkoztál a kalózkodással. Bizonyos értelemben, vigyorodott el Nikolász. Liam ki fogja nevezni Markust a nyugat védelmezőjének, amikor Martin visszavonul, úgyhogy ő lesz a felettesed. Félig meddig komoly, félig meddig gunyoros hangon folytatta. Hivatalos rangot is kapsz, ki foglak nevezni a nagy herceg udvar bárójává, hogy beleszólhass, ha netalántán Harry nagyon kicsúszna az irányításunk alól, de talán meg kellene kérnem Liamet, hogy szerkesszen számodra egy különleges címet. Mit szólnál például a király kalózához?
A kapitány is megfelel, apa, nevetett Nikolász.
Majd tudatom veled, ha szeretnék megpróbálkozni az admirálissággal. Aruta kacagva karolt át a fia vállát. Büszkévé tettél neki. Anita is csatlakozott hozzájuk, és ő is megölelte legkisebbik gyermeküket mondván. Tetszik nekem a kedvesed, Nikolász. Ritka lélek lakozik benne.
Hát, ő olyan más, felelte a fiú.
Azzal nagy nevetve mindannyian belevetették magukat az ünneplésbe. Ahogy telt az éjszaka, megosztották egymással emlékeiket és reményeiket, s a család, amely egyaránt ismerte az örömet és a szomorúságot, mélységes élvezetet lelt abban, hogy egyszerűen csak megint együtt lehettek. Vége a résháború sorozatnak, de ne ijedjetek meg, azért jön még egy pár folytatás.